Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben a lélek kivitte Jézust a pusztába. 40 napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, hallva ezt a rövid evangéliumi részletet, talán valamennyi hiányérzet lehet bennünk. Várnánk azt a részletesebb, színesebb leírást Jézus megkísértéséről, amelyet a Máté evangéliumban olvashatunk, hogy mit mondott neki a sátán, és hogy Jézus milyen találó mondatokkal verte vissza. De itt a Márk evangéliumban ezt nem olvassuk. Úgy tűnik, hogy Márk evangélium akkor valami másra akarja irányítani a figyelmet, nem az a mondani valójának a lényege, hogy hogyan lehet konkrétan visszaverni a kísértést, vagy legyőzni a gonosz lelket. Hát akkor mit is akar Márk evangélista mondani? Megakadhat a tekintetünk azon a kifejezésen, hogy a lélek kivitte Jézust a pusztába. Talán elgondolkozunk azon, hogy mit jelent ez, valami fajta ilyen természet fölötti erőt, ami ilyen magával ragadja Jézust, vagy valami belső indítás, vagy leginkább olyasmit jelenthet, hogy Jézus nem feltétlenül azt tette, amit várnánk tőle, vagy ami a mi számunkra logikus lenne, de ugyanakkor mégiscsak az derül ki, legalábbis az ő számára, hogy ez így volt a helyén, ennek valahogy így kellett történnie. Ugye, mikor történik mindez? Jól tudjuk, hogy ez a pusztai megkísértés, ez Jézusnak a megkeresztelkedése után történik. És ez a megkeresztelkedés, ez egy nagy belső élmény Jézus számára. Így írja le az evangélium, hogy azt a szózatot, azt az üzenetet hallja, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Tehát mindenképpen egy nagyon markáns belső benyomást szerezott Jézus Istennek a szeretetéről, az ő kilétéről, az ő feladatáról, és nem az emberekhez megy ezzel. Akkor is elmondhatta volna, hogy közel van az Isten országa. Térjetek meg. Sőt, talán azt gondolnánk, hogy egy ilyen belső hatalmas élményt hát szinte nem is lehet elrejteni, vagy hát mekkora lelkesedéssel vagy frissességgel tudta volna mondani azt, amit mondott, és hogy ehelyett rögtön megkezdte volna a működését, rögtön odafordult volna az emberekhez azzal az élménnyel, amit átélt, a pusztába ment. Ott a pusztában nem ezek a lelki élmények folytatódnak. Nem ez a nagy belső megérintettség, hanem megtapasztalja a magányt, a sivárságot, a gonosznak a kísértését, a gonosznak a hatalmát, hogy így mondjam, vagy erejét, vagy félelmetességét, és valahogy vele megküzd. Megint csak egy belső történés, de érdekes, hogy ez a belső történés, ez nem az az emelkedett lelki állapot, mint amit a megkeresztelkedéskor átél. És valahogy ez után szólal meg Jézus. Valahogy ez a különlegesség, amit talán mondom emberileg nem egészen így képzelnénk vagy gondolnánk, nem így terveznénk meg, ha rajtunk állna. Valahogy ez érhető tetten akkor is, amikor Jézus utána meggyógyít valakit. És rendszeresen ezt mondja neki, hogy te hallgass. És mi pedig azt gondolnánk, hogy de hát pont ilyen emberekre lenne szükség. Hát pont ők tudnák, mennyire hitelesen mondanák el a világban, ahol nem hisznek az emberek, hogy van Isten, és hogy milyen jó, meg hogy segít rajtunk. És Jézus ezeknek az embereknek rendszeresen azt mondja, hogy de senkinek ne szólj egy szót se. Nagyon érdekes ez, és hogy valahogy a másik oldalnak, a kísértésnek, vagy éppenséggel a szenvedésnek a megtapasztalása, annak az elhelyezése az életünkben, az adja meg az alapot arra, hogy utána valaki szóljon. Akkor már megszólalhat. Valami ilyesmit jelenthet ez, hogy a lélek cselekedett itt, vagy nem egészen az emberi logika szerint történnek a dolgok, de hogy Márk evangélista a részletek elhanyagolásával utalásszerűen ennyire egymás mellé helyezi az eseményeket, az egy kicsit erre utal, hogy inkább ezt az oldalát akarja kiemelni a történéseknek, és nem a részletekbe szeretne most itt elmerülni. Ugyanis a Márk evangéliumban, ha megnézzük, akkor az alapkonfliktus az Jézus és a gonosz lélek között van. Amikor már Jézus jár Galileában, akkor is azzal találkozik először, hogy ott a zsinagógában, így írja le a Márk evangélium, hogy a tisztátalan lélektől megszállt ember akkor ott elkezd kiáltozni. És aztán később is ilyesmi történetek vannak az elején, tehát nem egyszer. Míg mondjuk más evangéliumokban, nagyon jó, hogy négy van belőlük, valahol máshol van ez az alapkonfliktus. Például a Máté evangéliumban ugye elbeszéli Jézus gyermekség történetét, ott még nem, tehát felnőtt Jézus még nem kerül konfrontációba senkivel, és aztán utána a hegyi beszédben jelenik meg először igazán feszültség, ahol Jézus azt mondja, hogy a régieknek ezt mondták, én meg azt mondom nektek. Valamiképpen ott a konfliktus a törvény körül van. Ami nem meglepő, hiszen a Máté evangélium úgy mutatja be Jézust a hegyen, a hegyi beszédben, mint Mózest, aki kihirdeti az országának a törvényét. Ott a törvény körül van az az alapvető konfliktus. A Márk evangéliumban Jézus és a gonosz, a tisztátalan lélek között. Éppen ezért Márk nem azt hangsúlyozza, hogy Jézus hogyan válaszol a sátánnak, hanem azt, hogy utána megy, oda megy, ami a Ószövetségnek a felfogása szerint ezeknek a tisztátalan lelkeknek, a gonosznak a lakhelye, a puszta. És szinte utána megy a sátánnak, és legyőzi őt. Egyáltalán az, hogy módot ad a sátánnak, hogy megkísértse őt, ez is igaz, de az is, hogy utána megy, és megveri a saját lakóhelyén. Jézus a szabadító. Ezt jelenti a neve. Tehát valószínűleg Márk inkább ezekből a képekből építkezik, és nem annyira azt foglalkoztatja, hogy konkrétan akkor az ember hogyan legyen úrra egyik vagy másik kísértésem. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Ez is egy olyan nehéz mondat, vagy most hova tegyük ezt, vagy mit akar ez jelenteni. Ahhoz, hogy megfejtsünk egy ilyen mondatot, érdemes akár arra is gondolnunk, hogy az Ószövetségből mi jut eszünkbe. És eszünkbe juthat Izajás prófétának a jövendőlése a messiási korról, ahol szintén egy hegyről van szó, ahol kisgyermek játszik a kígyónak az ürege körül, meg együtt legelészik a bárány az oroszlánnal. Valamiképpen ott vannak ezek a nagy erők, a vadállatok, nyilván a mai pszichológia az leginkább a belső indulataink, ösztöneinkre gondolna, és akkor, hogy valamiképpen ezek így megszelidülnek, és az embernek a szolgálatába állnak. Hát ez a Ószövetségnek is a messiási képe, illetve hát eszünkbe juthat az, hogy Dánielt bevetették az oroszlánok barlangjába, vagy máskor a tüzes kemencébe, és mind a kétszer sértetlen maradt. Tüzes kemencébe azok az emberek, akik bedobják, azt mondják utána, hogy azt látjuk, hogy ott sétál a lángok között, és mintha Isten angyala ott lenne. Ezek a képek így eszünkbe juthatnak az Ószövetségből, és akkor segítenek értelmezni azt, hogy mire is gondolhat itt az evangélista. Valahogy arra, hogy Jézus ebbe a nem is paradicsomi, hanem hát megváltott állapotba vezet el bennünket, az Isten országába. Nem véletlen, hogy akkor ezután ennek az Isten országának a meghirdetéséről van szó, hogy ez Jézusnak az üzenete, és próbáljuk még ezt is egy kicsit értelmezni, hogy térjetek meg, higgyetek, betelt az idő. Ugye ez a megtérés szó, ez talán nem nagyon fűlik hozzá a fogunk, mert nagyon sokszor valamiféle ilyen erkölcsi követelmények kapcsolódnak hozzá, hogy hát most akkor össze kell szednünk magunkat, meg itt a nagybőjt, meg akkor hát meg kell változnunk, és ugye tartunk ettől, mert ez nem szokott sikerülni. De az az érdekes, hogy Jézus itt nem erkölcsi követelményeket kezd el felsorolni. Lehet, hogy ennek a kifejezésnek, hogy térjetek meg, nem csak erkölcsi tartalma van. Lehet, hogy következményeiben hát ott van az, hogy változok, vagy valamit máshogy csinálok, de hogy a gyökerénél inkább valamifajta ilyen fölismerés van. Az, hogy valamire várt az ember, akár az emberiség, és most már nem kell várni, betelt az idő. Ez ugye ez valami ilyesmit jelent, hogy valamit vártunk, de most már ez az idő elmúlt. Most már amit vártunk, az megérkezett. És mi ez? Hát az, hogy közel van. Isten itt van velünk. Ez a megtérés, ez ebből a felismerésből származik, vagy ezt jelenti, hogy azt ismerem föl, hogy Isten velem van, velem él, közel van hozzám. Akkor a hiba az az, hogyha én úgy élek, mintha még mindig messze lenne, mintha messze lennék tőle, pedig közel vagyok hozzá, pedig közel van hozzám. Persze lehet, hogy ebből majd következik a cselekvésben, vagy a mindennapi életvitelben egymás, vagy ilyen-olyan változás, de hogy Jézus nem ilyen erkölcsi követelményeket kezd el felsorolni, hanem erre hívja föl a figyelmet, hogy ne éljünk úgy, mint hogyha Isten még mindig messze lenne tőlünk, mi még mindig messze lennénk tőle. Ez a megtérés, valahogy ezt az állapotot hozza el Jézus, ez nem egy könnyed üzenet csak, amit csak úgy ki kell hirdetni, kidobolni, hanem Jézus átéli a pusztában a gonosznak a hatalmát is, a veszélyességét is, de győzelmet arat fölötte, és ezáltal elmondhatja nekünk, hogy nem kell megijednünk a minket körülvevő rossztól, gonosztól, hanem fölismerhetjük azt, hogy Isten pont ezen körülmények között is velünk van, és mi pedig közel vagyunk hozzá. Tehát nagyon rövidke ez a részlet, talán sok olyan mozzanatot nem említ, amit mi szívesen olvasnánk, vagy úgy ott van a képzeletünkben, de azért mégis Márk evangélista is belesűríti a tartalmat, a lényeget ebbe a pár sorba. Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.